János evangéliumából olvasom ma délelőtt Istennek az igéjét, János evangéliumának az első fejezetéből, a 14. vers álljon előttünk, tehát János evangéliuma első fejezetének a 14. versét fönnállva hallgassuk meg. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, ki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Eddig olvasom az igét. Ez a kisémi karácsonyi hangulatú ige szakasz, amit az útmutatónk a mai napra kiírt, mégis túlmutat karácsonyon, bár nyilván tudjuk, hogy az ige testé lett karácsonykor eljött közénk, de nem csak a karácsony üzenete, az ige testé létele, Jézus megjelenése ebben a világban, sőt, mondhatjuk, hogy inkább nem karácsonyi, vagy csak részben karácsonyi üzenet, hanem egész életünkre kiható üzenet, hogy az Úr Jézus ebbe a világba jött, és mi láthatjuk, és láthattuk, és az elkövetkezendő időkben is láthatjuk majd az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Vagyis arról olvasunk így az év elején, az útmutató igéjében, hogy Isten újra elénk állítja Jézusnak a képét. Elénk állítja, hogy ő ki is volt, milyen módon élt ebben a világban, és megmutatja azt, hogy miben lehet előttünk példakép, követendő. Hisz maga Jézus mondja azt, hogy ő a jó pásztor, ő az életét adja, sőt, arról is beszél, hogy az ő juhai hallják az ő szavát, és követik őt. Tehát az elkövetkezendő évre Isten elénk állítja újra a megváltónak a képét, hogy kövessük őt, hogy az ő nyomdokain járjunk. De milyen is ez a nyomdok? Milyen úton járhatunk mi az elkövetkezendő évben? Nagyon fontos dolog, amit Isten igéje elénk állít ebben az igében, mert azt mondja, hogy nem csak azt láthattuk, mint Atya egyszülött dicsőségében az Úr Jézust, hogy ő hogyan születhetett meg, nem csak azt láthatjuk, hogy hogyan halt meg értük a kereszten, bár nyilván ez a legfontosabb, az, amit értünk tett, de azt mondja az ige, aki teljes volt kegyelemmel, és aki teljes volt az igazsággal. Kegyelmes volt, vagyis megértő volt, lehajoló volt, és mindig az igazságot kereste, az igazságosságot. És én azt hiszem, hogy az első nagyon fontos dolog, amiben nekünk az Úr Jézus követni kell ebben az évben, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk. Az ünnepek alatt gondolkodtam el azon a gondolaton, vagy azokon a szavakon, amit az Úr Jézus mondott a tanítványainak, és egy kicsit el is szomorodtam ezek miatt, a dolgok miatt, vagy talán megrendültem, mert így még talán ilyen mélyen nem gondoltam bele ezekbe a dolgokba, mert úgy átszaladtam rajta, amikor Jézus azt mondja, hogy szegények mindig lesznek veletek. És ez egy megdöbbentő dolog, mert azt mondja az Úr, hogy nem fogják tudni sehol felszámolni a szegénységet, a nincstelenséget, nem fogják tudni felszámolni az emberek azt a nélkülözést, amely sok-sok ember életében van, és úgy belém markolt ez a gondolat, hogy persze karácsony idején sokat segítettünk, de vajon mi lesz az elkövetkezendő időben? Vajon ki fog gondolni azokra, akik ugyanúgy nélkülöznek, és akik ugyanúgy a továbbiakban is a mindennapok terheiben, gondjaiban, nehézségeiben kiszolgáltatottak lesznek, és nem lesz lehetőségük arra, hogy olyan módon tudjanak segíteni magukon, ahogy szeretnék. Tehát igen, elgondolkodtató, sőt, megdöbbentő, amit az Úr Jézus mondott. Persze az emberek tudnák, hogy mi lenne, a megoldás, hisz tudjuk azt, hogy a világ talán egy harmadnyi, vagy talán még kevesebb embernek a kezében vannak azok az erőforrások, amelyek annyi mindent meg tudnának oldani, de mégsem oldódnak meg, mert ezek az emberek nem ezzel törődnek, pedig lenne megoldás. De azt mondja az Úr, hogy ezek mindig ott lesznek. És Isten gyermekének mindig feladata az, hogy az ő életével, az ő akár javaival, vagy lelki javaival erősítse azokat, akiknek szükségük van a segítségre. Tehát van feladatunk ebben a világban. Mi is a feladata a hívő embernek? Mire is igyekezzünk az elkövetkezendő évben? Emlékezzünk csak Jézusnak a imádságára a tanítványokért, amikor azt kérje az atyától, hogy Uram, én azt kérem tőled, hogy ne kivedd őket ebből a világból, hanem megtartsd őket ebben a világban. És itt nem csak arról beszél az Úr Jézus, vagy nem csak azért imádkozik, hogy Uram, nem azt kérem, hogy vedd ki őket, mert sokszor van a hívő emberben az a gondolat, hogy amit Pál is nagyon szépen kifejez, amikor azt mondja, hogy Uram, jobb lenne az Úrral lenni, vele lenni az ő országában, mert sokkal inkább jobb. Igen, sokszor érzi az ember, hogy jobb lenne elköltözni erről a földről, sokszor érzi az ember ennek a földnek a terheit, és időnként megfogalmazódik, és a hívő emberben mindig ott legyen az a vágy is, az a bizonyosság, hogy ha holnap abba kell hagyni az életünket, nem egy tragédia, mert jobb az Úrnál lenni. Tehát igen, az Úr majd kivesz bennünket ebből a világból. És ez egy csodálatos dolog, és ott lehetünk az ő dicsőségében. De nem csak erről beszél az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy ne vedd ki őket, vagy nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból. Vagyis nem azt kéri az Úr, hogy a hívő emberek valahogy próbáljanak elkülönülni ebből a világból, vagy ettől a világtól is, és egy maguk felépített kis életet tudjanak élni, amiben az ő maguk lelkét erősítgessék, és azzal törődjenek, hogy minél tökéletesebben hasonlítsunk az Úrhoz. Tehát ebben az értelemben is mondja az Úr Jézus, hogy nem egy különleges, egy elkülönített társaságot szeretne az Úr önmagának tudni. Akik megpróbálnak felülemelkedni a dolgokon. Ilyenek voltak a farizeusok, akiket az Úr Jézus sokszor megintett, sokszor kritizált, és sok nagyon jó dolgot is mondott róluk, hisz ezek az emberek komolyan vették Isten igéjét, és bár mi is sokszor annyira komolyan vennénk Isten szavát, ahogy a farizeusok tették, de arról beszélt, hogy viszont nem lehetünk olyanok, akik csak önmagáért, a lelkünknek az üdvösségéért, a lelkünk felemelkedéséért küzdködünk, vagy harcolunk, és közben pedig elfeledkezünk arról, ami körülöttünk van. Hát azt mondja az Úr Jézus a farizeusoknak, hogy elvettétek a ti jutalmatokat, már bocsánat, nem tudom kifejezni, vagy nem tudom kimondani ezt a szót, de elvettétek azt a jutalmat, amire ti vágytok. Tehát milyen fontos dolog azt látni, hogy az Úr ugyan világosan beszél, hogy miénk lesz a mennyek országa, de arról beszél, hogy én azt szeretném, hogyha ebben a világban élnének. Tartsd meg őket itt, ebben a világban, és adjál nekik feladatokat, és mutassák meg az ő életükön keresztül azt a bátorítást, amire ennek a világnak szüksége lesz, és szüksége van. Milyen fontos dolog ez, hogy Isten közelségét, amit mi átélünk és megtapasztalunk, abból valamennyit átadjunk azoknak, akik körülöttünk vannak. Reggel az imaórán Ezékiel próféta könyvéből olvastunk egy ige szakaszt, a nagyon jól ismert ige szakaszt, amiben Ezékielt az Úr elviszi egy hölgybe, ami tele volt rakva, vagy tele volt szórva csontokkal, szétszórva, és az Úr rámutat, hogy mit is látsz. És hogy megelevenedhetnek-e ezek a csontok. És arról beszéltem, hogy a hívő ember Isten jelenlétében, Isten közelségében annyi mindent meglát, annyi mindent megért, annyi minden letisztul a szemei előtt. És ugyanezt érezte Ezékiel is. Ott azon a helyen elég világossá vált számára az az igazság, amit lehet, hogy sejtett eddig is, sőt, talán tudott is, de ilyen szívbemarkolóan, ennyire elevenen talán soha nem látta, amikor azt látja, hogy ez Izrael népe halott. És valóban elkeserítő. És ugyanakkor azt is meglátta, hogy miért jutott Izrael népe ide, Isten népe, de nem csak Isten népe, hanem az egész világról beszélhetünk, hogy miért jutott ilyen halott, nyomorúságos állapotba. Azért, mert elfeledkeztek az ő Úrukról. Azért, mert nem figyeltek az ő szavára. Azért, mert a bűn útjára léptek, és ezért került ilyen nyomorúságos helyzetbe. És ott Isten jelenlétében nagyon világosan látta ezt. Isten jelenlétében minden világossá válik, de nem csak az, ami az igazság, amit az ember látni tud, hanem az is, amit Isten képes munkálkodni ezeknek az embereknek az életében. Hogy Isten képes felemelni azt, aki ma még halott, akár lelkileg, akár testileg. Tehát Isten képes megeleveníteni az embert, az emberiséget. És ezt látjuk ott ebben a látomásban, amikor Isten azt mondja, hogy hát megelevenedhetnek ezek. És azt mondja Ezékiel, hogy te tudod, Uram. Bennem rengeteg kétség van, de te tudod. Neked van erre hatalmad, és ezt szeretném hinni, ebbe szeretnék bízni, és mondhatom azt, hogy a te jelenlétedben még az a bizonyosság is van bennem, hogy Uram, te ezt képes vagy megtenni. Isten jelenlétében az embernek az élete megváltozik. Egyrészt hitet kap, egyrészt bizonyosságot kap, és azt a hitet, amit aztán tovább tud adni embereknek. És ezt olvassuk ott abban a történetben, hogy és akkor mondja az Úr, hogy profétálj, és mondjad a halottaknak, és elkezd profétálni, elkezdi azt a hitet továbbadni az embereknek, és elkezdenek megelevenedni, és azt látjuk, hogy a halottak egyszer csak élővé válnak, és Isten lelke betölti az ő életüket. És arra gondoltam, hogy valami ilyesminek kell lenni a hívő ember életének, hogy azt a reménységet adjuk át, amit mi is kaptunk Istentől. De ehhez szükségünk van arra, hogy Isten közelében legyünk. Ha nem vagyunk Isten közelében, lehet, hogy hívő emberként, vagy vallásos emberként látunk dolgokat a világban, és valóban elkeserítőek, de nem látjuk a megoldást. De Isten közelében minden megváltozott. És Isten közelében az ember tisztán lát, és reménységet kap, és azért, hogy ezt továbbadja másoknak. És kicsit hadd térjek arra a történetre is, ami felolvastam a imádság előtt, Királyok második könyvéből, Elizeus története, és Elizeus is így állhat előttünk. Az Elizeus, aki Isten jelenlétében élt, és Isten jelenlétében járt, és a történetből, ebből is, és a többi történetből is kiderül az, hisz bízott Istenben, és Isten közelében élt, hogy hasonlóképpen cselekedett, és hasonlóképpen járt, mint Ezékiel. az ő élete tele volt reménységgel. Még akkor is, hogyha ő is látta az ő népének a nyomorúságát. És így munkálkodott, így imádkozott az ő népéért, így volt példa, és ami legfontosabb azért, mert Isten jelenlétében járt, ez meglátszott az életén, és az emberek figyeltek rá, az emberek hallgattak rá. Volt tekintélye az emberek előtt, nem a saját tekintélye, hanem az a tekintély, ami Istenből sugárzott az ő életére. Mert meglátták az isteni bölcsességet az ő gondolkodásában, az ő cselekedeteiben. És a hívő embernek pedig a céljának kell lenni, és talán nekünk is az elkövetkezendő évben, hogy Istentől ezt a fajta bölcsességet kérjük. Az ő jelenlétében éljük át azt, hogy Isten bölcsé tesz bennünket. Bölcsé arra, hogy az Isten útján tudjunk járni, és hogy példák lehessünk. Eszembe jutott Salamon királynak az imádsága, amit az ő szolgálatának a kezdetén mondott el, és azt olvassuk ott, hogy Salamon úgy imádkozik, hogy Uram, ne adjál nekem pénzt, ne adjál nekem gazdagságot, ne adj nekem hírnevet, hanem csak egy dolgot kérek tőled, hogy adj nekem bölcsességet, hogy azokat, akiket rám bíztál, akik körülöttem vannak, és akikért valamit tehetek, azokat bölcsen tudjam igazgatni a te utadon. Milyen szép kérés ez. És én azon gondolkodtam el, vagy azt a kérdést tettem föl magamban, hogy vajon mennyi mindent kértünk, vagy mennyi minden vágyunk volt, amit talán elrebegtünk, halk, sokszor talán kis erőtlen imádságunkban, hogy Urunk, mit is szeretnénk, vagy mire is vágyunk az elkövetkezendő évben. Nagyon sok vágy tört fel az emberekből, talán belülünk is. Mi is kérdéseket tettünk fel, hogy vajon milyen lesz a következő év, és lehet, hogy Istennek el is mondtuk azokat a vágyainkat, amiket szeretnénk, hogyha az életünkben ebben az évben megvalósulna. De vajon imádkoztunk-e azért, és elsősorban azért, hogy Uram, add a te isteni jelenlétedet ahhoz, hogy én bölcsességet kapjak arra, hogy azokat, akik körülöttem vannak, szeretteim, gyermekeim, unokáim, testvéreim, akik között élek, őket az én bölcsességemmel, vagyis a te bölcsességeddel tudjam vezetni, irányítani. Hogy tudjak úgy élni, hogy hallgassanak az én szavamra, hisz ebben a történetben Elizeus így állhat előttünk, hogy ez az ember az Istennel való közösségében megtapasztalta azt, hogy nem csak Istennek volt kedves az élet, hanem emberek előtt is kedvességet talált. Emlékezzünk csak, ebben a történetben is azt olvassuk, hogy a király hallgatott rá. Az emberek hallgattak rá. Vagy a Sunemita asszony történetében is azt olvassuk, amikor azt mondja az asszonynak, hogy hát van-e valami vágyad, amit én elmondhatnék a királynak, mert akkor ő teljesítené. Milyen nagy dolog az, amikor figyelnek a szavunkra. Amikor nem csak legyintenek azt, hogy jaj, tudom, mert az mindig prédikál, mert az mindig megmondja, hogy mi az igazság, ahogy szokták mondani, hogy ossza az észt, hogy ő mindent jobban tud, hogy bár ne így néznének ránk, mint keresztény emberekre, hanem úgy, akik Istennel járnak, és akik bölcsességet tudnak adni, és akik egész életükkel ezt tükrözik. Amikor János bizonságot tesz az Úr Jézusra, és azt mondja, hogy ő lakozott mi közöttünk, mert testé lett, akkor mi nem egy okoskodó prófétát láttunk, aki mindenben megmondja, hogy nekünk mit kell tenni, hanem azt mondja, hogy láttuk az ő egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel, és teljes volt igazsággal. Hát az Úr Jézus olyan volt, aki nem okoskodott, aki nem osztotta az észt az embereknek, aki nem mindenkit megítélt, mert nem az Isten akarata szerint jártak, meg azért, mert állandóan bukdácsoltak és képtelenek voltak azok is, akik akartak az Úr útján járni, tökéletesen élni a hívő életüket, hanem azt olvassuk, hogy ő lehajolt ezekért az emberekért. Igen, ilyen példa volt előttünk az Úr Jézus, és ilyen példa volt előttünk a próféta Elizeus is, akire figyeltek, és akiknek komolyan vették a szavát, mert komolyan lehetett venni a szavát, és komolyan lehetett venni azt, amit cselekedett, mert Isten jelenlétében élt, és az a hit töltötte be a szívét. És ez a mi feladatunk. Erre bíztat bennünket az ige, hogy mi is hasonlóképpen bátorítsunk, mint ahogy Elizeus próféta bátorított itt ebben az igében. Azaz reménységet adott. De csak azt tud reménységet adni, aki magának is, akinek magának is van reménysége. És visszatérve megint a Ezékiel látomására is, ahol az előbb elmondtam azt, hogy azért lehetett reménysége Ezékielnek is. Azért látta máshogy a dolgokat ott a halottak között, a csontok között, és merte kimondani, hogy Uram, neked van hatalmad mindezeket megerősíteni. Sőt, aztán azért mert prófétálni az Isten szavára azzal a hittel, hogy Isten megteszi ezt, mert Isten jelenlétében élt. És én erre szeretnék mindenkit bátorítani az elkövetkezendő évben, hogy keressük Istennel való közösséget. Éljünk az ő jelenlétében, mert nélküle reménytelenné válik minden. Mert más kezdünk látni, hogyha Isten velünk van. Máshogy kezdünk nézni, és nézzük meg ezt a történetet, ahol arról olvasunk, hogy jön a sereg, kijön reggel a szolga, és látja azokat a seregeket, azt a hatalmas csapatot, aki ellenük jött, és ment be a prófétához, és jajgatott, jaj, Uram, elveszünk! Ó, mennyire emberi érzés ez. Hányszor tapasztalta meg az ember ezt a félelmet, ezt a jajgatást? És nem tudom, hogy hányszor lesz ebben az évben ilyen félelmünk, hogy jaj, mi lesz velünk? Jaj, hogyan fogjuk megoldani a problémáinkat? Jaj, vajon lesz-e megoldás azokra a nehézségekre, amelyeket mi képtelenek vagyunk megoldani, vagy amit hiába próbálunk, valahogy nem megy. Mi lesz a gyermekeink jövőjével? Mi lesz az unokáinkkal? Annyiféle kérdés van előttünk, és annyi kilátástalanság állhat már talán most előttünk. Mert ugyan átléptünk egy évet, de azok a problémák, amelyek megvoltak az elmúlt évben is, valószínű, hogy görgetjük magunk előtt. Olyan jó lenne, ha vége lenne egy évnek, és ott elzárnánk mindent, és azt mondanánk, hogy újat kezdünk, és azok, ami mögöttem van, azok mindet elfelejtvén, azokat meg nem történté, vagy legalábbis lezártnak tudnánk, de hát hordjuk magunkkal, akár betegségeinket, akár erőtlenségeinket, és ott van a kérdés, hogy hogyan lesz ezekre a megoldás. Istennél vannak a megoldások. A próféta azt mondja, hogy te tudod, Uram, te mindent tudsz. És én hiszem azt, hogy te ezeket meg tudod oldani. A ünnepek előtt kaptam egy telefont valakitől, aki elmondta, hogy hozzájuk valaki az én ismerőseim közül levelet írt, hogy nagyon nehezen élek, és jó lenne, hogyha az ünnepekre segítene neki. és felhívott, hogy megkérdezze, hogy ki ez a család, kik ezek. És én elmondtam, hogy én ismerem őket, és nem kell neki ezzel foglalkozni, mert én már gondoltam rájuk. Már el volt készítve, hogy a Egyesület, az Oltalom Egyesület által az a kis csomag, amit én aztán el is juttattam hozzájuk. És azon gondolkodtam el, hogy így van az Isten országa is, hogy lehet, hogy tele vagyunk félelmekkel, és jogos félelmekkel, de vegyük már észre, hogy Isten már elkészítette. És nem véletlenül mondja az Úr Jézus azt, hogy hát keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, mert a többiről ő gondoskodik, és higgyük el, hogy így van. Ha hit nélkül aggodalmaskodással éljük az életünket, akkor az nem vezet sehova. Minden egyes dolog, amit hit nélkül végzünk, amit hit nélkül cselekszünk, az ige azt mondja, hogy bűn. De miért bűn? Hát azért bűn, mert abból mindig keserűség származik. Gondoljunk csak az életünk sok-sok eseményére. Sokféle dolgot lehet hit nélkül cselekedni, hit nélkül lehet összeházasodni, de milyen lesz annak a vége? Sok elrontott életet látunk, persze nem csak ezt. De hogy lehet hit nélkül gyermeket nevelni? Igen, neveljük őket, aztán pedig rájövünk arra, hogy egész életünket végig aggódjuk, mert nem tudjuk Isten kezébe letenni az ő életüket, és aztán lehet, hogy keserű lesz az aratás az életünk végén. Vagy hogy lehet hit nélkül dolgozni? Ebben nem látunk mást, csak a szenvedést. Mindig eszembe jut, már többször mondtam a testvéreknek azt, hogy egyszer egy régi barátommal találkoztam, régi ismerősemmel, és ezzel a kérdéssel jött hozzám, hogy na és te hol szenvedsz? És mondtam neki, hogy én nem szenvedek. Én nem érzem azt, hogy nekem szenvednem kéne. Mert mit látnak az emberek? Hát ugye a munkánkban is szenvedünk. Szenvedünk, húzzuk az igát, de nem kell így nézni az életünkben a munkánkra. Akármit, amit csinálunk, azt lehet örömmel tenni. Abban lehet látni azt, hogy Istennek szolgálunk, mert hittel hisszük azt, hogy értelme van. Még lehet, hogy emberileg nézve értelmetlen dolgoknak hisz. Annyi olyan dolgot csinálunk, amire azt gondoljuk, hogy értelmetlen. De nem szenvedünk. Lehet ezt örömmel tenni az Úrnak. És aki hittel teszi, az tudja azt, hogy Isten meg fogja áldani az ő munkáját. Enélkül pedig csak robotnak, küszködésnek, szenvedésnek látjuk. Hol szenvedsz? Nem kell szenvedni a mi életünkben, hanem hittel cselekedni. Hit nélkül elfogadni a betegséget, az egy gyötrelem, csak könyhullatás. És nem szabad elfeledkezni arról, amitről nem szívesen beszélünk. Hit nélkül meghalni. Hit nélkül elmenni ebből a világból, és annak a vége a kárhozat. De hit nélkül temetni. Az a reménység és vigasztalás nélkül, amit Istentől kaphatunk. Tehát hit nélkül, igen, amit cselekszünk, az bűn, mert az mind a bűnbe, mind a nyomorúságba visz bennünket. Mert hit nélkül csak azt látjuk, amit a szemünk előtt van. De éppen Elizeus próféta története mutatja meg azt, hogy ha Isten közelében, közelségében élünk, hogyha az ő akaratát keressük, hogyha imádságban töltjük a mi életünket, a mi napjainkat, és az imádság az nem csak azt jelenti, hogy reggel fölkelek és elcsendesedek is, imádkozok és igét olvasok. Azt mondja az ige, hogy szüntelenül imádkozzatok, amiben benne van az, hogy mindig megtapasztalhatjuk Isten jelenlétét, akkor is, amikor dolgozunk, vagy amikor szerelünk. Hogy miért nem lehet ezt Isten jelenlétében? Mert én mindig megszólíthatom őt. Tehát Isten jelenlétében élni szüntelenül mindent másképpen látunk az ő lelke által. minden másképpen látható, hogyha ő velünk van. És ezt látjuk ebben a történetben is, amikor jajgat ez a szolga, és mondja, hogy jaj, elveszünk. És így Elizeus elkezd imádkozni, hogy Isten nyissa már meg ennek a szolgának a szemét. És azt mondja az ige, hogy minden megnyílik. És látja azt, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. Igen, nem kell megijedni a dolgoktól. Nem kell megijedni a kihívásoktól. Bár mindig bennünk van ez a gondolat. A körzetben többször szokták mondani a testvérek, hogy vigyázzunk, mert az ördög nem alszik. És van ebben igazság, de aztán elgondolkodtam azon, hogy de vajon ez hol van megírva? Nem tudom, tud nekem valaki segíteni, hogy hol van megírva az, hogy az ördög nem alszik a Bibliában? Olvasunk ki erről. Én most bevallom őszintén, kíváncsi voltam, mert nem emlékszem, de azért elővettem egy kis programot, beütöttem ezt a két szót, hogy vajon benne van-e. És nincs benne. De valami azért benne van, az pedig az, hogy nem szunnyad a te őriződés, nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője. Higgyük már el, hogy lehet, hogy olyan nagynak látjuk a kísértőt, és mindig attól félünk, vagy az retten bennünket, hogy vajon mi lesz, hogy lesz. De az Úr nem alszik, és ez a legfontosabb. Amiben biztosak lehetünk, hogy alszik-e az ördög, azt nem tudom. Fogalmam sincs, hogy ő leszokott-e pihenni, de annyit tudok, hogy az Úr nem alszik, ő nem szunnyad, ő nem benne bízhatunk, és az ő jelenlétében mindent másképpen láthatunk. Nem kell félnünk a jövőtől, ha az Úrban bízunk. Nem kell elkeserednünk, hogyha az Isten jelenlétében vagyunk, mert mindent másképpen kezdünk látni. És olyan jók és szépek azok a történetek, amiben azt látjuk, hogy azok az emberek, akik az Úrban bíznak, hogyan tudnak legyőzni még birodalmakat is. Hogyan tudnak legyőzni félelmeket. És eszembe jutott Sidrák, Misák, Abednégó és Dániel története, akik bíztak az Úrban, és Isten megmentette őket, még a tüzes kemencéből is. És eszembe jutott az, amit Dániel tapasztalt meg, hogy Isten képes volt bezárni az oroszlánoknak a száját, és egész éjszaka ott volt bent az oroszlánoknál, és nem bántották. A kiéheztetett oroszlánok. Ugye azt mondja az ember, hogy hát mi látjuk nagyon világosan azt, hogy mi van ott. És amikor bedobták Dánielt, vagy bedobták Sidrák, Misákot és Abednégót, egyiküket a tízes kemencébe, másikat, ugye bedobták az oroszlánok közé. Hát persze, hogy láttuk, hogy jaj, jaj, mi lesz itt? De többen vannak velünk, mint ellenünk. Az elkövetkezendő évre, hadd legyen bennünk ez a bizalom az Isten jelenlétében, hogy így tudjunk nézni, és így tudjunk imádkozni azért, hogy mások is meglássák, szeretteink, barátaink, ismerőseink, imádkozzunk azért, hogy meglássák, hogy Isten jelenlétében tapasztaljuk meg, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. Ez az, amire Isten bennünket elhívott. Az Úr maga, az Úr Jézus is így járt ebben a világban, és így bátorított, így élhetett előttünk, és nekünk ezt az utat kell követni, az Úrral való közösségben élni, és az Úrral való közösségben éltetni másokat. Az ige testé lett, és közöttünk lakott, ugyanazokkal a kísértésekkel, ugyanazokkal a nehézségekkel, de mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. És mi ezt az utat kell, hogy kövessünk. És nem azért kell, mert ő azt mondta, hanem azért, mert ezt az utat érdemes csak követni. Ezt kell követnem, semmi más, azért, hogy az elkövetkezendő évben is átéljem az ő csodáit. Átéljem az ő jelenlétében, az Isten közelségében megnyilvánuló hitet, bátorítást. Ez az, amit látott, ha már a mai történeteknél maradunk. Ezékiel, amikor Isten ő neki megmutatta a fájdalmat, megmutatta az emberileg valóságot, de ugyanúgy megláttatta vele a reménységet is, hogy minden újjászülethet. Isten képes a leglehetetlenebb, legelveszettebb helyzetekben is megoldást, életet adni. És ugyanezt láttatta meg itt Elizeus prófétával, hogy nincsenek ellenünk annyian, mint amennyien velünk vannak. Legyen bennünk ez a hit. De ez a hit csak akkor lesz, hogyha minden nap keressük az Istennel való közösséget, ha szüntelenül imádkozunk, ha engedjük, hogy Isten felemeljen magához bennünket, és akkor átéljük ezt a csodát. Én azt kívánom, hogy Isten így vezessen bennünket az elkövetkezendő évben, így adjon nekünk reménységet, és így segítsen meg abban, hogy mi is reménységet adhassunk mint azoknak, akik között élünk. Legyenek ezek a szeretteink, barátaink, ismerőseink, a gyülekezetnek a tagjai. Így erősítsük egymást, segítsen meg bennünket ebben az Úr. Amen.